Könyvben utazom, világot látok. Valóság a sztori mögött. Ajánló műsor olvasni szeretőknek Olá Andreával.
A folyamatos kommunikáció és a bejövő üzenetek áradata határozza meg a napjainkat. A szüntelen eszmecseréből senki sem tud kilépni, pedig az emberi agy nem az állandó digitális interakcióra van optimalizálva. Tehát, ha folyamatosan az e-mailjeinkkel foglalkozunk, nem vagyunk elég eredményesek a munkában, ezt állítja Cal Newport E-mailek nélküli világ című könyvében. A szerző az informatika tudomány docense és hatékonyság szakértő, számos esettanulmányt bemutat a könyvben, és nem csak arra világít rá, mennyire hibás a mai munkamódszerünk, de iránymutatást is ad, miként tudnánk másként dolgozni. Dojcsák Dániel, a Siva Force marketing kommunikációs igazgatója ül itt velem a stúdióban, hogy beszélgessünk erről a könyvről, amelynek címe azért első látásra elég sokkoló, hiszen a 21. századi gyors kommunikáció egyik legfontosabb eszköze az e-mail, elképzelni sem tudjuk, milyen lenne nélküle élni.
Valószínűleg sokan, hogyha meglátják ezt a polcon, ezt a könyv címet, hogy e-mailek nélküli világ, akkor egy kicsit ilyen izgatottan vagy vágyakozva veszik le, hogy vajon miről szólhat ez a könyv, mert azt gondolom, hogy ha bár az e-mail az egy nagyon jó eszköz, de biztosan sokunk érzi azt a munkahelyén, hogy egész nap kattingatunk az inboxunkban, válaszolgatunk levelekre, de mégse haladunk sehová, és hogy maga ez az információ túltöltöttség, vagy ez a folyamatosan bárhonnan lecsapó, zavaró tényezők azért frusztráltá tesznek minket a munkahelyünkön, és maga a könyvnek azt gondolom, hogy pikírt ez a címadás, hogy e-mailek nélküli világ, hiszen egyből valakit írta, hogy nem lehet, meg nem azzal van a baj, és lehet, hogy tényleg nem az eszköz az, ami ellen harcolni kell, hanem az a mód, ahogy használjuk. De hogyha Newportnak az eredetileg bevezetett fogalmát idézzük, amit a könyvben használ, ez a hiperaktív csoporttudat, vagy eredetiben a hyperactive high mind, ez arra vonatkozik, hogy ilyen nagy tömegben, tehát mondjuk egy vállalatnál, ahol mondjuk több száz vagy több ezer ember dolgozik együtt, ott azért teljesen tipikus, és szerintem legtöbbünknek ismerős helyzet az, hogy mindenki nagyon elfoglalt, mindenki zsúfolt tele a naptár, folyamatosan verjük a billentyűzetet, ki nem látunk a feladatok közül, de valahogy nincsenek mégsem eredmények, vagy látható eredmények, vagy nem érezzük azt, hogy hasítanánk, vagy haladna a szekér annyira, mint amennyire az látszik. És
tehát nem elég hatékony a munkavégzés?
Igen, és erről szól ez a könyv, hogy tehát valójában ha a cím bevonzott minket, akkor utána szépen lassan el fogunk jönni, hogy nem az e-mailek nélkül kell egy világot élnünk, hanem egy olyan világot, ahol szét tudjuk választani azt, hogy mikor szervezzük a munkánkat, és mikor végezzük a valódi értékteremtést, vagy egy olyan világot, ahol nem csak látszattevékenységeket végzünk, vagy ahol van értelme annak, hogy kommunikáljunk, vagy nem feleslegesen húzzuk be az embereket, és hogy tényleg szerintem nem kell ezeket kiemelni, mindenki bizonyára egy millió példát tudna arra mondani, hogy mondjuk egy teljesen tipikus irodai világban, vagy egy vállalati környezetben mennyi idegesítő dolog van, aminek nincs valójában értelme, hogy miért kell rátenni 30 ember CC-be, miért kell egy szót beleírni egy e-mailbe, és úgy elforwardolni valakinek, hogy utána neki is meg kelljen értenie, vagy miért kell egyáltalán elforwardolni egy e-mailt valakinek, mert nem oldjuk meg azt a problémát mi magunk.
De hát van a szerzőnek erre magyarázata, hogy az a dolgozó, aki ezt megteszi, az mutassa, hogy mennyire jól végzi a munkáját.
Igen,
és hogy jelen van.
Hát de valójában mégsem. És hogy ez egy érdekes dolog, és hogy persze, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem tud mondjuk értéket teremteni, de szeretné mondjuk a munkáját megőrizni, akkor azt gondolja, hogy persze ez egy teljesen logikus cselekedet tőle, de azt nem hiszem, hogy túl sokan mondják, hogy ez így a szervezet, vagy akár az adott ember számára ez egy helyes dolog. Úgyhogy ez tényleg egy olyan könyv, ami nagyon izgalmas történetekkel, és szerintem nagyon hétköznapi, meg egyszerű és felfogható, érthető történetekkel mutatja meg ennek valódi mélységét, hogy mi a probléma, és nyilván annyit elárulhatunk előre, hogy nem önmagában az, hogy az e-mail létezik.
Majd arról, hogy milyen típusú történetek vannak, erről beszéljünk, mert tényleg az őskorig eljutunk, és nem tudom, George Marshallig eljutunk, a háború menetéig, a CIA csőpostájáig, szóval, hogy csak az elejéről vegyek néhányat, hogy tényleg hihetetlen példákat hoz, hogy bizonyos szempontból miért van szükség erre az állandó kommunikációra, vagy a kommunikáció fenntartására, De ugye különveszi, hogy egy vezetőt hogyan érint ez a nyomás, hogy folyamatosan jönnek az e-mailek, és több száz e-mailre kellene válaszolnia, és hogy egy munkavállalót hogyan érint. Tehát, hogy a vezetőnek mit kellene ezzel tennie, és hogy a munkavállalóban inkább ez a szorongás, vagy ez a mentális probléma az, ami jobban jelentkezik.
Igen, ez a könyvben is előjön, és azt gondolom, hogy a valóságban is az egyik legfájdalmasabb pont, hogy az e-mail, amikor kitalálták, hogy általában ugye az ilyen vállalati kommunikációs eszközök még egy olyan korszakban születtek, amikor tényleg az volt, és a könyvben is ez a csőpostás, meg úgy általában ez a gurulókocsis vállalati postásnak a gyakorlata, amikor én találkozok egy problémával, vagy megoldok valamit, és annak lesz egy eredménye, és erről szeretném egy vállalati munkatársamat értesíteni, akkor ők írtak és kinyomtattak egy üzenetet, és azt beletették egy borítékba, vagy egy mappába, azt a bácsi eltolta a kiskocsin, elvitte egy másik részlegre, azt ott kibontották, megold, és visszaküldte, ennek azért volt időbeni eltolódottsága, és most ezekkel a digitális eszközökkel, meg a mobil internettel eljutottunk oda, hogy ez az üzenet, az kipattan az én fejemből, azonnal egy billentyűzetem vagy egy érintőképernyőn azt le tudom gépelni, és abban a tized másodpercben jön egy kis notification valakinek, hogy ezt én elküldtem neki. És ő abban a pillanatban megnézi, és akár tud is rá válaszolni, és azért lássuk be, hogy akkor ezeknek az üzenetváltásoknak a mélysége az nagyon lecsökkent. Ezek nagyon sekélyes, felszínes kommunikációkkal tudnak válni.
És sok félreértést tartalmaz.
Arról nem is beszélve, igen.
Nem pontosítunk közben.
Mert egyrészt slendrián módon is írjuk, másrészt ugye az érzelmek a smiley-kon keresztül tudnak csak maximum utazni, vagy a caps lockot, hogyha valaki benyomja, de hogy alapjában igen könnyű félreérteni is, és az rengeteg frusztrációt okoz, hogy ezek bármikor eltalálhatnak minket, és lehet, hogy egyébként eddig is volt valaki, aki este nézte át azt a dolgot, de lehet, hogy csak másnap reggel tudott hozzám odajönni, vagy tudott küldeni erről egy értesítést. Most este 11-kor is megérkezhet, vagy hajnal 1-kor is az e-mail, vagy az a Slack üzenet. És mind ahogy egyébként az Instagramon, vagy a Facebookon is rendkívül idegesítő, vagy frusztráló az, hogy nézegettem, hogy lájkoltál már valaki a képeimet, vagy jött-e még egy üzenet, vagy hogyha még egyszer lehúzom a feedet, akkor frissül, akkor van-e valami újdonság. Ugyanezt csináljuk a vállalati üzeneteinkkel is, csak annyi a különbség, hogy ott az egzisztenciánk is benne van a képletben. És hogy nem csak úgy a kíváncsiság hajt minket, hogy most vajon a Józsi vagy a Gizi lájkolt-e azt a fotónkat, amit kitettünk, hanem az múlik, hogy vajon akkor a főnökön mit szólt hozzá, válaszolt-e, már látta-e már, ugye az még frusztrálóbb, és ugye a könyv e-mailek nélküli világról beszél, de az azonnali üzenet küldők talán még károsabbak a pszichológiai biztonságra, hiszen ilyen funkciók teljesen hétköznapiak, hogy látom, hogy valaki éppen egy üzenetet ír nekem, és hogy látom, hogy ott az a három pötty az megy, és hogy vajon mikor fogja elküldeni, és elküldi, és lehet, hogy utána már nem látom, hogy ír, és mi történt, meggondolta magát? Az is lehet, hogy csak oda kattintott a szövegmezőbe, és utána elkattintott onnan, de én már is frusztrált vagyok attól, hogy ő nem írt meg nekem egy üzenetet, vagy látom, hogy megkapta, vagy nem kapta, meg hogy látom, hogy a kolléga éppen online van, vagy nincs online. Tehát ezek mind így gyakorlatilag a mi ősember agyunknak, ezek olyan ingerek, amivel nem tudunk mit kezdeni, és főleg nem 7/24-ben.
Uh-huh. A vállalatvezetőkkel kapcsolatban írja a szerző, hogy egy személyes találkozás, egy gyors személyes találkozás sokkal több mindent megoldhat, mint egy e-mail, de hát ez a rendszer ezért van, hogy ne kelljen oda menni fizikailag találkozni, de ő azt mondja, hogy van ennek előnye is, mert ugye ketté bontja, tehát írja, hogy mi szól az e-mailek mellett, és mi szól ellenük.
És mondtam az előbb is már, hogy az e-mail-el önmagában ugye semmi nincs baj, de hogy magát a fegyvernemet azt mindig minden csata előtt illik megválasztani, és nagyon sokszor futunk bele mi is abba, hogy mondjuk 4-5-en egy csapaton belül mondjuk valamin dolgozunk, és egy vitáskérdés előkerül, repkednek az e-mailek, jönnek, az is lehet, hogy valaki éppen egy megbeszélésen van, ő kimarad abból, de hogyha érzékeljük, hogy egyébként partalan már ez az egész beszélgetés, akkor tényleg lehet az, hogy srácok 15 percre, akár egyébként egy online Google Meet-be ugorjunk már be, és akkor tisztázzuk le, és menjünk tovább, vagy mondjuk egy időpont keresés mondjuk két elfoglalt ember között, az nagyon vicces, de általában ilyen 30-40 levélváltás is lehet, de egyébként simán lehet, hogy egy 2 perces telefonhívással, amikor szinkronban vagyunk, akkor az megoldódna. És az e-mailnek a legnagyobb értéke az pont az, hogy nem kell egy helyen és egy időben lennünk, és bármikor tudunk válaszolni. a legnagyobb hátrány, hogy mostanában úgy kezdjük el használni, mint egy azonnali eszközt. Tehát, hogyha elhisszük azt, hogy nem haragszik az a másik, hogyha 24 órával később akkor válaszolunk, amikor már van is mit mondani, akkor ez egy jó eszköz. De hogyha frusztrál minket az, hogy kaptunk egy levelet, és hogy erre minél hamarabb valamit reagálni kell, és inkább írok egy semmit mondó választ még anélkül, hogy tudnék neki értéket adni, akkor egy rossz eszköz.
Érdekes arról olvasni, hogy mennyire nem tudnak koncentrálni egyébként ettől nagyon sokan nyilván egy cégen belül. És ugye megoldásokat is kínál a könyv, hogy vagy az időintervallumot kell csökkenteni, amikor a 8 órás munkaidőből az e-mailek megválaszolásával foglalkozunk, vagy ugye feladattábláról ír, meg számos más eszközt is behoz. Neked melyik volt a legrokonszenvesebb?
Hát ez megint csak szituációfüggő, és hogyha bármelyiket is egyedülként kiemelném, akkor sem ugyanazt a hibát követném, mintha csak e-maileznék, de talán azt a példát tudom elmondani, hogy most jól fordulva, hogy agilis transformációs projekteket is csinálunk, és soha nem tűztük ki célul azt, mondjuk egyik ügyfelünknél sem, vagy egyik ügyfelünk sem kérte tőlünk azt, hogy csökkenjen az elküldött, vagy a megkapott e-mailek száma. Tehát, hogy ez nem volt sem egy KPI, sem, és valószínűleg nem is gondolt erre senki, hanem mindenki csak azt szerette volna, hogy van egy folyamatunk, és egyébként azt látjuk, hogy nem halad olyan jól, az emberek leterheltek, vagy rosszul érzik magukat, vagy még bizonyos feladatok kiesnek. Tehát ezeket akarták orvosolni, de azt látjuk, hogyha belekezdünk egy ilyen fejlesztésben, akkor átgondoljuk, hogy akkor a folyamatban kik a szereplők, milyen lépések vannak és milyen eszközöket használunk, hogy ezeket rendbe rakjuk, akkor mégiscsak úgy tűnik, hogy a végén csökkenni fog az elküldött e-mailek száma, nem lett tilos senkinek e-maileket küldeni, de hogyha én egy dolgozóként tudom, hogy mi a feladatom, megvannak hozzá a megfelelő információim, és tiszta az egyébként, hogy mi a következő lépés, akkor nem kezdek el irogatni, meg kapkodni össze-vissza. Ha viszont bizonytalan vagyok, akkor sokkal hamarabb teszek fel kérdéseket, megyek emberekhez, és ennek ugye a legnagyobb hátránya nem az, hogy én nem dolgozom, hanem az, hogy más emberek munkáját megszakítom. Tehát ilyen szempontból mindenki számára azt javaslom, akár egyéni szinten is. Tehát ez nagyon egyszerű, nek tűnik, bár utána később bonyolódhat, de rendbe rakni, hogy megnézni azt, hogy kikkel és hogyan kommunikálok, hogyan dolgozok, és persze egyébként egy e-mailezés, vagy az is lehet, hogy egy napi egyszeri telefonhívás, az mondjuk két ember viszonyában az egy nagyon jó eszköz, de hogyha mondjuk egy 300 fő szervezetben vagyok, akkor ott már nem engedhetem meg azt, hogy mindenki telefonon keresztül vitassa meg a problémáit. Ott már bizony egy feladatkezelő, vagy mondjuk egy olyan tudástár, vagy egy olyan környezet, ami ezt segíti, az elkerülhetetlen.
Még a könyv elején kiírtam magamnak, most eszembe jutott, hogy a szűrő milyen fontos eszköz, hogy rengeteg olyan adminisztrációs e-mail érkezik, amiről az elején is beszéltél, hogy igazából információt nem hordoz, és hogy erre lehet szűrni, ezt például bátran lehet használni, azt írja a szerző. Annyira megdöbbentő, hogy ezzel foglalkozni kell, hogy ezzel egy egész könyv foglalkozik, nem kis terjedelemben, amiről azt gondolod, hogy evidencia, hogy ezt az ember megteszi.
Azért is tűnik evidenciának, és ez egy életkor függő dolog, de hogy szerintem ma már a munkaerőpiacon lévő legtöbb embernek ez egy ilyen vele született dolog, teszem a legtöbbünk már évtizedek óta úgy dolgozik, hogy e-mail rendszerek vannak, és ráadásul ezek azért szép lassan, fokozatosan olvadtak bele a munkavilágába, és mint olyan, így nem kérdőjelezzük meg, tehát hogy a megszokás az ilyen szempontból egy talán egy káros dolog, és hogyha valamit megkérdezünk, ezt miért csináljuk így, hogyha arra az a azonnali automatikus válasz, hogy azért, mert így szoktuk, vagy mert mindig is így volt, az egyébként valószínűleg azt jelenti, hogy érdemes ezt felásni, és nem is tudom, hogy hol hallottam ezt a példát, hogy egy ilyen kis anekdota, hogy a lány megkérdezte az anyukáját, hogy a húsvéti kacsának a farát, azt mielőtt a sütőbe beteszi, mindig levágja, és az külön sütik meg, és akkor miért, hogy nem tudom, kérdez meg a nagymamádat. Megkérdezte, és ment fel, és a történet vége az, hogy kiderült, hogy a dédnagymama azért vágta le a kacsának a farát mindig, mert kicsi volt a sütő, de azóta már nagyon nagy a sütő, és nem kell levágni a kacsának a farát, ez semmilyen funkciója nincs, hanem maximum csak egy rituálé, és egyébként így meg lehet tartani, de hogyha nem tudjuk, hogy miért történt, és csak csináljuk, akkor az főleg egy vállalati környezetben elég veszélyes lehet.
Valószínűleg sokan akik most hallgatnak minket, mondanak egy olyan szempontot, ami talán az egyik legjellemzőbb a 21. században, te is érintetted már az előbb, és ugye az egyik fejezet azzal kezdődik, hogy 2017-ben a franciáknál lépett életbe ez a kijelentkezéshez való jog. És ugye ez a kiégés ellen védi a munkavállalót. Kérdés, hogy hány cégnél engedik ezt?
Tök jó, hogy behoztad a kiégés fogalmát, mert ami ugye mindig úgy kezdődik, hogy élvezettel, flóban csináljuk, és pörgünk, és hajtjuk, és annak lesz a vége egyébként az, amit mindig szeretnénk elkerülni. Tehát nagy, óriási lelkesedés, tehát nem biztos, hogy mindig ez egy kényszer alatt cselekszünk. Én jó magam is egyébként világéletemben az always on típusú ember voltam, és hogy mióta ugye, és elég régóta meg van mobil internet, megkapom a leveleket, folyamatosan tudok reagálni, örömmel teszem, senki nem kényszerített rá, de egyébként amikor egy olyan környezetbe kerültem, ahol ez egy bizonyos határ túllépett, akkor kénytelen voltam is ezeket lezárni, és elkezdeni olyan gyakorlatokat, hogy ezek ne érjenek el. Ezt szerintem mindenki egyénileg is tudja szabályozni, és nagyon sokszor nem hisszük el, hogy mondhatunk nemet. És hogy persze tudom, hogy nagyon sok vállalatban nem lehet nemet mondani, de akkor az is lehet, hogy le lehet cserélni azt a munkahelyet, és ugye még továbbra is azért szűk a munkaerőpiac, tehát hogy valószínűleg az emberek többségének erre, hogyha van akarata, akkor talán lehetősége is, de hogy szerintem sokszor ez lelkesedésből történik, és saját magunknál is most pont a kollégáknál felvetődött, hogy most ugye már a remote munka az teljesen elfogadott, és nálunk is ugye a rendszerek azok úgy működnek már több éve, tehát a COVID előtt is, hogy egyébként ez alkalmas arra, hogy távolról is ugyanilyen értékkel dolgozzon valaki, hogy elindult, hogyha valaki beteg, vagy egy kicsit beteg, akkor nem betegszabadságra megy, hanem dolgozik csak otthonról. És hogy ezt nem is gondoltuk, hogy ez probléma, csak elkezdték a kollégák, vagy a vezetők észlelni, hogy ez történik, és hogy senki nem kényszerítette ezeket az embereket, hogy ezt csinálják, hanem van benne egy belső vágy, egy kötelességtudat, egy tudom, hogy akkor utána több lesz a munkám, és hogy ez nem biztos, hogy mindig egy nyomás a vállalat részéről, sokszor egyébként az emberek önmaguk generálják, és ennek minden variáció igaz. Valószínűleg az segíthet, hogy a vállalaton belül is erről beszélgetnek, vagy a vezetőkkel beszélgetnek. Több olyan ismerősöm is van, aki azt mondta, hogy ő nem gondolta egyébként, hogy a kollégáinak probléma az, hogy mondjuk így működik a belső szervezeti egységük, de amikor ismétlődően ez így visszatért, ez húzott egyet, már változtatott rajta, és tényleg kiderült, hogy ez sokat segít. Tehát, hogy nagyon sokszor elég az, hogyha erről beszélnek, vagy jelzik az emberek, és ugye ha most a könyvről beszélgettünk, az e-mailek nélküli lelkönyvben nagyon sok olyan történet van, ami muníciót tud szolgálni ezekhez a beszélgetésekhez, és be lehet vinni kérdésként, vagy példaként, hogyha ezt elolvastuk, akár egy meetingre, vagy akár egy éves értékelésen elmondani. Ilyen szempontból valószínűleg érdemes rászállni azt a néhány órát a könyvvel olvasására, hogy ezzel valaki így felvértezze magát.
Van olyan sztori, ami neked különösen érdekes volt? Most például eszembe jutott itt a vezetőtől kapott e-mailek kapcsán, hogy az embernek van egy goromba vezetője, aki még este 8-kor is ledorongoló e-maileket ír, mert biztos van ilyen, akkor ez tényleg meg tudja keseríteni az ember életét. Napi 8 órában is, de azon túl meg mindenképpen, nem?
Igen, és ugye ilyen szempontból ugye a céges mobil és a mobil internet az áldás vagy átok, ezt így fel lehet tenni, mert azért tényleg talán a fiataloknál, és azért mondjuk ugrok egy nagyot, hogy a gyerekeknél látszik most az, hogy az egy óriási negatívum, hogy mondjuk valakit, hogy a cikisztek az iskolába, hogyha utána hazament, akkor a szomszéd gyerekek nem tudták, hogy az iskolába miért cikiszték, tehát hogy teljes, vagy másért cikiszték, vagy semmiért, és akkor ott érezte, hogy egyébként az a benti, az nem ő, hanem az annak a kontextusnak, közösségnek szól. Most viszont ugye minden gyereknek van saját mobilja, és este 8-kor is még cikizik azt a gyereket a messengeren, és szándékosan is nyomkodják, és ugye erre nagyon sokat beszélgetnek, hogy ez iszonyat ártalmas, és ez a munkában is ugyanez van, hogyha ha én hazamegyek, és nem tudom kikapcsolni, vagy nincs meg a lehetőségem, akkor elhiszem azt, hogy amit ott állítanak rólam, az igaz. Tehát ilyen szempontból ez biztos egy kezelendő. És ugye kérdezted, hogy melyik történet volt a kedvencem, és akkor egy kicsit így visszaugranék az előzőre, és van egy vitatott sztori és utána olvastam, a könyvben nem derül ki, hogy vitatott egyébként, de történészek kételkednek benne, hogy tényleg így van, de hogy a feudalizmus kialakulásához a Kengyelnek a felfedezése vezet, és ez azért tetszett ez a történet, mert nagyon sok technológiai újságíróként is, meg IT-ban dolgozó emberek, és nagyon sok olyan dologgal találkoztam, amit először kitaláltak, óriási innováció, imádtuk, hurrá, tűzjáték, majd néhány évvel később, és egyébként az egész social media és nagyon sok dolog ide tartozik, néhány évvel később szembesültünk, hogy hát végülis lehet, hogy aminek az elején örültünk, az még létezik, de az is lehet, hogy nem, de hogy annyi minden mást hozott be, annyi változást generált, amire senki nem számított, és valószínűleg a feltaláló nem rossz szándékkal tette ezt, csak egyszerűen teljesen kiszámíthatatlan, és hogy a médiumoknál is ugye láttuk, hogy a távíró megszületése sem nyírta ki a korábbi formátumokat, vagy a rádió sem, az újságot, a tévé sem, a rádiót, és az internet sem ölte meg végül is a korábbi műfajokat, hanem egyszerűen létrejött egy új szabályrendszerű világ. Tehát, hogy nem az történt, hogy mondjuk van az e-mailek előtti világ és az e-mailek utáni világ, és azt hiszem ezt a könyvben is így tök jól elmagyarázzák, hanem van a világ, ami eddig volt, az e-mailekkel együtt. És én is így szeretek ránézni a dolgokra, hogy nem látjuk a teljes képet, de tudni kell, hogy az ott van, és hogy mondjuk így folyamatosan vizsgálni, és nem csak az első pillanatban értékelni egy rendszert, hanem utána egy hónap múlva, fél év múlva, egy év múlva, és nyugodtan lehet kételkedni benne. És hogy az egész könyv nekem azért tetszett, mert valami annyira triviális dolgot kérdőjelez meg, amit nem jutott volna eszünkbe megkérdőjelezni.
A ti cégeteknek miért fontos, hogy bizonyos könyvek a ti támogatásotokkal jelenjenek meg Magyarországon? Szóval nem ez az első alkalom, hogy könyvről beszélünk.
Ezt két oldalról is meg tudom közelíteni. Egyrészt mi magunk is folyamatosan tanulunk, és ugye azt gondolom, hogy nálunk a cégben csak tudásmunkások dolgoznak, ez is nagyon szerencsés helyzet. Tehát magunk is fontosnak találjuk, hogy hozzánk eljussanak ezek a dolgok, és óriás örömmel olvastuk egyébként azokat a könyveket, amiket korábban kiadtunk, megtaláltunk, és most már nyilván egy szokássá vagy hagyományá is vált, de eleinte pusztán csak az a tény inspirálta a céget erre, hogy ha mi találtunk valamit, azt szerettünk volna megosztani, és ugye az ügyfeleinknek alapjában éve a korábbi években főleg mondjuk valamilyen IT-fejlesztést adtunk el, de nagyon sokszor, amikor a módszertan, ahogy dolgoztunk, vagy az attitűd, az nyilván ez látszott, hogy az érdekes, amikor az agilitás például, amikor a vállalatoknál a nem IT területeken is terjedni kezdett, akkor előfordult, hogy megkerestek minket, hogy segítsünk, vagy adjunk tanácsot, és ebből egyébként tényleg egy önálló üzletág is tudott kinőni, abból, hogy tréning és tanácsadást nyújtunk ezen a területen, hogyha valamit megtanulunk, akkor azt nem megtartjuk magunknak, hanem szeretjük megosztani. Ez nem nagyon fontos, hogy soha nem tudunk eleget tanulni.
E-mailek nélküli világ, hatékony együttműködés, fókuszált figyelem, zavaró tényezők nélkül. Dojcsák Dániellel, a Siva Force marketing kommunikációs igazgatójával beszélgettünk. Cal Newport könyve a HVG kiadó gondozásában jelent meg.
Van kedvenc könyve? Legyen még több! Hazai szerzőtől vagy külfölditől? Szép irodalom, üzleti könyv vagy önfejlesztő? Krimi, tudományos, fantasztikus? Könyvben utazom! Olá Andrea ajánló műsora olvasni szeretőknek!